Kedves hallgatóink! A következőekben Lukovics Milán atya és Frontvai Vera beszélgetését hallhatják aktuális ügyekről.
Szeretettel köszöntöm Lukovics Milán atyát, a Mária Rádió műsorigazgatóját.
Én pedig Frontvai Verát, kedves beszélgető társamat, meg a kedves hallgatókat.
A számítógép előtt ülünk, ez a felvétel most Zoomon készül online, és azért ragadjuk meg ezt az alkalmat a beszélgetésre, mert megint nagyon sok dolog összegyűlt, amit szeretnénk megosztani a hallgatókkal. Például nemrég egy levél kampányba kezdett a Mária Rádió, és nagyon sok számunkra ismeretlen, tehát nem a hallgatói családhoz tartozó embernek küldtünk, hát csúnya szókifejezéssel élve, marketing levelet arról, hogy a Mária Rádió működik, hogyan tudják hallgatni, vagy hogyan tudnak esetleg bekapcsolódni a Mária Rádió életébe.
A kedves hallgatók is találkozhattak ezzel, hogy esetleg az ismerettségi körükben valaki kapott ilyen levelet. Nagyon fontos az, hogy egy erre szakosodott céggel kötöttünk mi szerződést. Tehát ha bárkinek az a kérdése, hogy mi honnan tudjuk az ő lakcímét, akkor az a válasz, hogy nem tudjuk. Tehát az adatkezelési törvény nyilván szabályozza azt, hogy ki és hogyan juthat hozzá adatokhoz, lakcímekhez. Régen ugye mindenki ismerte a telefonkönyvet, és hogyha abból valaki akarta, akkor kigyűjthetett adatokat és címeket. Na most egy idő után volt lehetőség arra, hogy valaki letiltsa a saját telefonszámának és címének a közlését, tehát akkor titkosította a számát, nem jelent meg a telefonkönyvben, de hát akkor azt sem találta meg, akinek egyébként szívesen megadta volna a telefonszámát. Ezt nyilván a digitális korszakban az adatvédelmi törvény szabályozza, tehát nem lehet így kigyűjteni egy adatbázisból címeket, mert ez nem áll rendelkezésre, viszont aki ezzel foglalkozik, annak a tevékenysége ellenőrizhető, tehát ez benne van a működési engedélyében, ugye a cégbíróság jegyez be egy céget, ők ellenőrzik, és hát fizet érte. Tehát mi nem rendelkezünk adatokkal vagy címekkel, hanem ez a KFT küldi ki fizikailag ezeket a leveleket. A mi tartalmunk van benne. Na most nyilván kérdéses, persze az, hogy kérdés az, hogy miért is vágtunk ebbe bele. Először szerettünk volna a járvány idejére kitalált fülhallgató akciónkhoz támogatást szerezni, ez volt az első kísérlet. Ugye talán a hallgatóink is tudnak erről, hogy hát azon gondolkoztunk, hogy ki az, aki ezzel a járványhelyzettel, kijárási korlátozásokkal, látogatási tilalmakkal a legnehezebb helyzetbe került, és hát úgy találtuk, hogy azok, akik kórházban vannak, és nem látogathatók. És nekik szerettünk volna, és adtunk is fülhallgatót, hogy az okostelefonjukat ilyen módon hallgathassák, akár ugye ezzel együtt rádiókészülékként is üzemel. Most mi azt nem írjuk elő vagy a kórházban fekvő betegeknek, hogy csak a Mária Rádiót hallgathatják ezzel a fülhallgatóval, tehát igazából ő azt hallgat, amit akar. Ezért úgy gondoltuk, hogy ez a kezdeményezés, ez csak segít mindenkinek, a betegeknek is, hogy anélkül hallgathatja valaki a rádiót, vagy a telefonját, hogy a szomszédját zavarná. Tehát, hogy ez vallástól, mindentől független. Na ezt az első akciót sikeresnek minősítette ez a velünk együttműködő cég, és ezek után került sor egy szélesebb mintára, 200 ezer címre kiküldött ugye levélre, amit ez a KFT küldött ki, tehát ők rendelkeznek a címekkel, és hát itt a Mária Rádiót ismertetjük meg. Az volt a célunk, hogy egy szélesebb körhöz jussunk el, olyanokhoz, akik nem a mi címjegyzékünkben vannak, tehát ilyen értelemben a hallgatói családon kívülre, és ugye valamiképpen az, hogy a jó indulatot megnyerni, az egy fontos kiindulópont. Tehát az evangélium hirdetése is ezzel kezdődik, hogy Jézus azt mondja, hogy menjetek be egy faluba, a tanítványainak ezt mondja, és egyétek, amit elétek tesznek. Ne vigyetek. se ruhát, se botot, tehát hogy tulajdonképpen a jó indulatra appellál. És aztán abból talán lesz egy kapcsolat, majd meglátjuk.
Mi a teendője annak, akit mondjuk az ismerősei, a családtagjai megkeresnek ezzel, hogy te figyelj már, hát nekem itt egy levelet küldött a Mária Rádió, mi közöm én nekem ehhez, illetve hát azzal, hogy hát most kiadta meg az én címemet a Mária Rádiónak, és mit képzel a Mária Rádió, hogy az én címem birtokába került.
Igen, tehát 200 ezer címre küldtük ki ezt a levelet, mi hozzánk is érkezett ilyen jelzés, körülbelül 50-60. Tehát az arányokat ez mondjuk azért jól mutatja. Tehát a kérdés jogos, ezt kell elmagyarázni, hogy a Mária Rádió nem tudja a címét, de egyébként ez ennek a kiküldött anyagnak az egyik részletében pontosan le is van írva. Tehát nyilván az, aki veszi a fáradtságot és elolvassa azt, amit küldtünk, abban ez benne van. Nyilván, hogyha egy levélkampány, ez nem egy levélből áll, tehát hogyha ő nem akar további levelet kapni, akkor az a megoldás, hogy annak a cégnek, aki ott leírja, hogy ő vette meg az adatokat, ő tudja a lakcímeket, neki kell ezt jelezni, hiszen bármilyen címjegyzékből csak név és cím alapján lehet törölni valakit, hiszen névazonosság előfordulhat. Tehát aki nem akar több ilyen levelet kapni, még olyan szinten sem, hogy kidobja a papírgyűjtőbe, ugye szelektíven gyűjtsük azért a hulladékot, az ennek a KFT-nek jelezze ezt vissza. Nyilván egy másik lehetőség az, hogy hát kidobja ezt a levelet. Én is kaptam, mint magánszemély, azt hiszem, ha jól emlékszem, az állatkertnek a felhívásával. Tehát ezt tudni kell, hogy manapság ez így működik. Tehát, hogy nem fér hozzá akárki a címünkhöz, viszont címjegyzék megvásárolható. Lehetne azt a szabályozást is életbe léptetni, hogy senkinek a címéhez nem lehet hozzáférni, de hát az Európai Unió és benne Magyarország nem ezt az adatkezelési szabályzatot választotta, tehát én is kaptam ilyen levelet, hát ha akarom támogatni, akkor támogatom, ebben ugye van erre lehetőség, számlaszám, csekk, stb. Ha pedig nem akarja támogatni, akkor kidobja. Ugye az a KFT, akivel mi együttműködünk, az azt mondja, hogy akkor sikeres egy ilyen levélkampány, hogyha a címzettek 4%-a, tehát minden 25. címzett, az adakozik arra a célra, amit mi megadtunk. Hát ebben reménykedünk.
A koronavírusból eredő korlátozások, azok már nagyon-nagyon hosszúra nyúlnak. Talán mondhatom, hogy mindannyiunk számára, és nem tudom, hogy Milán atya, mint lelki vezető, érez-e esetleg az emberek gondolkodás módjában, a mentális érzéseiben valami hanyatlást, visszaesést, nehézségeket, hogyan csapódik le ez az embereken?
Igen, hát biztos, hogy nagyon sok féle képzelhető el. Az egyik, van, aki hozzászokik. Van, aki nyilván amennyire nagyon szükséges, vagy amennyire úgy érzi, annyira megtartja, és egyébként meg hát kisebb lazaságokat megenged magának, azon a címen, hogy hát, ha most már márciustól idáig megúsztuk, akkor már biztos megúsztuk a továbbiakban is. Mondjuk azért erre azt kell sajnos mondani, hogy azért ma is észleltek közel 900 megbetegedést, tehát ez a 900 ember, ez valószínűleg mind azt gondolta, hogy ő most már megúszta, aztán mégsem úszta meg, méghozzá ez a 900-as szám, ez lehet, hogy persze alacsonyabb, mint mondjuk a novemberi 4-5 ezeres napi betegszám, de azért még mindig többszöröse a tavaszi számoknak. Úgyhogy azért az óvatosság az továbbra sem árt. Na most nyilván azt gondolom, hogy azok vannak nagyon nehéz helyzetben, azok a családok, ahol voltak éppen nem sikerült közös nevezőre jutni abban, hogy magunkra nézve milyen szabályokat tartunk kötelezőnek, vagy mennyire alkalmazkodunk az elvárásokhoz, vagy pedig hát egyszerűen különbözőképpen terheli meg mondjuk egy házaspárnak a két tagját pszichésen, az, ami történik, tehát mondjuk az egyik az nagyon szorong, és egyre szigorúbb a korlátozásoknak a megtartásában, a másik pedig mondjuk már belefáradt, vagy megunta, vagy már nem tudja olyan komolyan venni, és akkor hát emiatt ez sajnos egy ilyen kapcsolati terhet is jelent, konfliktust egy házaspár két tagja között, hát sajnos ismerek ilyeneket is, és akkor hát nyilván az egyiket egyre jobban bosszantja a másiknak az úgymond lazassága, hát a másikat pedig hát egyre jobban frusztrálja az, hogy még a házastársa is itten szigorúskodik vele, és akkor hát sajnos mi válik egy ilyen ütköző ponttá, hát ugye a gyerek, mert az egyik akkor, hogy ugye a gyereknek is kell a levegő, meg a társaság, meg a szociális szféra, és akkor csak azért is viszi, a másik pedig hát ugye egyre idegesebb ettől, úgyhogy sajnos hát ismerek olyan házaspárt, ahol ez hát nagyon komoly konfliktus forrás, akár odáig is, hogy el is költöztek egymástól. Tehát nyilván nagyon fontos lenne az, hogy akár ha nem értünk egyet egy családon belül, akkor gomboljuk újra a kabátot, üljünk le, beszéljük meg, keressünk közös nevezőt, közös megoldásokat. Akár úgy, hogy hát hogyha annak a családnak van egy hétvégi háza, akkor aki már nagyon nem bírja a korlátozásokat, hát akkor menjen el két hétre oda, aztán csináltasson egy tesztet. Tehát még mindig jobb, mint folyamatosan összeveszni. Persze most nem arra gondolok, hogy váljanak külön, de hát hogyha valaki nagyon nem bírja, akkor próbáljanak valahogy segíteni magukon. Hát illetőleg pedig nyilván ez a korlátozásokkal teli élet, ez sajnos folytatódik azzal együtt, hogy elméletileg ugye van védőoltás. Tehát most nagyon érdekes helyzetbe jutottunk az elmúlt hetekben, hogy van védőoltás, meg nincs is. Tehát elvileg lehetne, de még mindig meghal naponta több tucat, vagy közel 100 beteg, holott elvileg védőoltás is van. Meg együtt élünk a korlátozásokkal valószínűleg még hónapokig.
A védőoltás kapcsán ugye nagyon sokféle álláspont terjeng. Beoltassuk magunkat, ne oltassuk be magunkat. Ebben a keresztény ember feladata vagy küldetése mi lehet?
Hát mindenképpen mindenki döntsön és gondolkozzon felelősségteljesen. Tehát biztos, hogy például azok, akik a közelmúltban átestek koronavírus betegségen, azok egy bizonyos ideig nem is kaphatják ezt meg. Ott, ahol különleges gyógyszerérzékenység, gyógyszerallergia van, ismerek személyesen ilyet, orvos is egyébként az illető, az nem kaphatja meg. Ez biztos, hogy ezeket a kockázatokat figyelembe kell venni. A másik, hogy keresztény ember azért gondolkozzon úgy, hogy nem csak magamért vagyok felelős. Tehát nem csak az a kérdés, hogy most én személy szerint megbetegszem-e vagy nem. Tegyük föl, hogy valaki azt mondja, hogy neki nagyon erős az immunrendszere, meg nagyon jó a fizikuma, tehát még ha meg is betegszik, akkor is valószínűleg átrészeli középsúlyos tünetekkel. Ilyenre is van példa, akkor sem csak saját magáért felelős, részben a betegség terjedése szempontjából sem, részben pedig ezek miatt az áttételes pszichés hatások tekintetében sem. Tehát nyilvánvalóan, hogyha a lakosság, ahogy az orvosok megmondják, meg a hozzáértők, hogy a lakosság 60-70%-át, ha beoltják, akkor az megfékezi a vírusnak a terjedését, ha viszont mondjuk csak a lakosság 20-30%-a oltatja be magát, akkor nem, ez nem vet gátat a járvány terjedésének. Tehát a keresztény embernek ezeket mindegyütt kell mérlegelnie.
Ugye a védőoltás léte, vagy nem léte, ez politikai tényező is, ha úgy követjük a társadalmi, vagy a politikai eseményeket.
Hát manapság minden politikai kérdésé válik, az is, aminek nem kéne politikai kérdésnek lennie. Tehát sajnos ez a nagy helyzet, de hát közéleti kérdésnek, mindenképp közéleti kérdés, azzal együtt, hogy hát én most így politikamentesen, vagy tehát, hogy nem pártpolitikai, meg hatalmi módon hozzászólva a témához, azért azt mindnyájunk figyelmébe ajánlanám, hogy melyik az az ország, amelyik világviszonylatban lakosság arányosan a legtöbb embert oltotta be. Hát ez az ország Izrael. Tehát valamit tudnak, azt illetőleg, hogy lehet megfékezni a járványt, és ők hát valamivel kevesebben vannak, mint a magyar lakosság, tehát 8,8 millióan. A lakosságuk 25%-át már beoltották. Ez nálunk 1% körül van, mert nincs oltóanyag. Tehát sajnos az Európai Uniónk ebből a szempontból, elnézést a kifejezésért, egy kicsit sóhivatalnak bizonyult, tehát nem volt képes arra, hogy időben több helyről elegendő mennyiségű oltóanyagot úgy kössön le, hogy az a gyártót is kötelezi. Tehát az is hír volt az utóbbi időkben, hogy valamelyik gyártó, nem akarom mondani a nevét, az kevesebb oltóanyagot szállít, mint amennyit várt tőle az Európai Unió. Hát ez hogy lehetséges? Valaki más többet ígért érte a piacon, vagy hogy van ez? És egyébként bizonyos öbölmenti arab államok állnak még szintén az élen a lakosságuknak a jelentős százalékú beoltásában, tehát ez sajnos nem vett jó fényt az Európai Unióra, anélkül, hogy most itt bármilyen hatalmi kérdés...
Mi éppen elkezdenénk kutatni ennek a hátterét, igen.
Az is egy érdekes hír ezzel kapcsolatban, hogy az egyes Európai Uniós vezetők ugye Oroszországhoz fordulnak, hogy az oroszok védőoltását engedélyeztessék az Európai Unióval. Hát most lehet, hogy ezt Oroszország megteszi, hogy beadja a saját védőoltását, de azért az is elgondolkoztató, hogy ugyanakkor meg az Európai Unió Oroszországgal ilyen kötélhúzást játszik gazdasági szankciók ügyében. Tehát, hogy valahogy nem vesszük, azt gondolom, eléggé figyelembe azt, hogy Oroszország az egy birodalom. Tehát, hogy Oroszország érdekeivel, és egyébként más ilyen kaliberű birodalmak érdekeivel, aki nem számol, az saját maga fogja annak meginni a levét. Mert ezeknek a birodalmaknak olyan erejük, olyan érdekérvényesítő képességük van, amivel, hogyha valaki nem vett számot, vagy nem tiszteli az ő érdekeit, akkor sajnos annak nem a birodalom fogja meginni a levét. Mert ő erős. Akkor is, hogyha lesajnáljuk. És mondom, anélkül, hogy pártpolitikai kérdésekkel szólnék hozzá, az európai politikára és az atlanti politikára jellemző volt az, hogy a Szovjetunió széthullása után hát egyfajta lenézéssel kezelték Oroszországot, aminek viszont most azt gondolom, hogy most visszaüt. Tehát nem vették figyelembe azt, hogy titkosszolgálatok, vagy akár nyugat-európai tőkés érdekkörök által úgymond színes forradalmak kirobbantása bizonyos országokban, Ukrajna, Grúzia, az sérteni fogja az ott élő orosz kisebbség ügyét, szívén viselő Oroszország érdekét. Tehát például Ukrajnában él egy 10 milliós orosz kisebbség. Na most lehet, hogy az Európai Bizottság az nem érzi feladatának az 50 milliós Európában őshonos kisebbségeknek a védelmét, de Oroszország a saját 10 milliós kisebbségéről nem fog elfeledkezni. De ezt mindenki pontosan tudhatja. Tehát az, hogy az Oroszország ezek után föllép, és esetleg nyugat-európai szempontból csúnya dolgokat tesz, elcsatolja a Krim-félszigetet, meg a hasonlót, ami egyébként sose volt Ukrajnájé, a Hruscsov aki ukrán volt, egyszer csak egy tolvonással oda csatolta a szovjet időkben, amikor ez senkit nem érdekelt. Most nyilvánvalóan, hogy ezek után itt elkezd az Európai Unió szankciókat alkalmazni Oroszországgal szemben, erre bizonyos szempontból logikus válasz lenne az oroszok részéről, hogy hát nem adok nektek védőoltást. Ezek után lehet, hogy Oroszország mégiscsak fogadni Európának védőoltást, szankció ide, szankció oda, mert ő megteheti, mert ő egy birodalom, még azt is megteheti, hogy az ellenfeleivel, vagy azokkal, akik neki kellemetlenkednek, azokkal is nagyvonalú. Érdekes, tehát mindenféle szempontból azt gondolom, hogy nagyon érdekes ezeket a fejleményeket figyelemmel kísérnünk.
Most már csak néhány mondatban röviden, ha Milán, hogyha összefoglalná, hogy a 2021-es évben a Mária Rádió műsor politikája milyen irányokat erősít, akkor azt talán érdekes lehet a hallgatók számára.
Ugye sok szó esett már a teremtésvédelemről, ami valamiképpen át fogja fogni ezt az évet, de erről már tényleg sokat beszéltünk, meg nyilván már ezzel is indult. Ehhez képest ugye újdonságként lép be a műsor folyamunkba a pápa által decemberben bejelentett Szent József év, ami hát szintén meg fog jelenni a tematikánkban, tematikus napok, de konkrét műsorok formájában is, illetve hát az eukarisztikus kongresszust várjuk, nagyon bízunk benne, hogy a járvány helyzet is úgy alakul, hogy ennek a megrendezése az lehetővé válik, vagy meg lehet ezt tartani, tehát minden esetre azért anélkül mi nem látunk előre szeptemberig, nem tudjuk, hogy mi lesz, azért a műsorainkban mindaz, amit készítettünk az eukarisztikus kongresszus előzetesének sok-sok műsora az oltári szentséggel kapcsolatban, eukarisztiával kapcsolatban, az benne lesz a műsorainkban.
Hát kedves Milán atya, nagyon-nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat, és hát folytatjuk beszélgetésünket néhány hét múlva.
Köszönöm szépen.
Lukovics Milán atya és Prontfai Vera beszélgetését hallották aktuális ügyekről.